De tegnap ugye arról volt szó, hogy amikor a pészaki áldozatot levágták, jó reggelt kívánok, Stiver Gábor, akkor a pészaki áldozatot levágták, pészak előtti nap, Erev Pészakkor 14-én, akkor három csoport volt, és bement az első csoport, levágták, kijöttek, bejött a második csoport, levágták, kijöttek, harmadik csoport, levágták, kijöttek, és így ment az áldozás 14-én. Tano hi nikres kasatzlonis. A harmadik csoportról azt tanuljuk, hogy azt csak olyan a lusták csoportjának becézték. Ve ha lő szági de lávhachi. Ugye miért nevezték a lusták csoportjának? Mert ők voltak az utolsók, miért hagyták olyan későre az áldozást? Lehettek volna a második csoportban, vagy lehettek volna még inkább az első csoportban. Azt mondja, na jó, de hát is szükség van a harmadik csoportra, hiszen azt tanultuk, hogy három csoportban kell az áldozatot hozni. Akkor miért gúnyoljuk őket, mint a lusták, amikor ők csak teljesítik azt, hogy legyen három csoport? Mi lenne, ha nem lennének? Akkor nem lenne meg a három csoportra lehetőség. Azt mondja a Talmud, my have a leu le meivad. Mit tudnak tenni? Inyúsúly szükség van a harmadik csoportra. Azt mondja a Talmud, a filo, ahim baj a leu le zeruzénapsájú. Azt mondja a Talmud, ettől függetlenül nekik igyekezni kellett volna az első csoportba, vagy a másikba kerülni. Kérde tányi rabiai, mert ifsar le lejlam, lej baszom. Lej burszi. Ahogy Rebi tanította, vannak olyan dolgok a világban, amely nélkül nem tudunk meglenni, de mégsem szerencsés, hogyha az ember olyan. Például nem lehet meglenni parfümárus nélkül, és nem lehet megvenni bőrcseréző nélkül. Mind a kettőre szükség van. Mégis, ásrémisum noszébaszom, szerencsés az, aki parfümmel foglalkozik, ajlaj, misum naszöj bursi, és jaj, annak nem igazán szerencsés az, aki bőrcserézik. Ugye sokkal nehezebb munka, sokkal több nehézséggel jár, és hát az illata sem annyira jó. Megyünk tovább. Most jön a, nem tudom, Larissa itt van-e már velünk, mert neki tetszeni fog a következő. Itt van Larissa? Még egyenlőre nincsen. Nem baj, majd visszanézi. A következő mondás azt mondja, ve ijefsel le ojlam be lojsz harim be lojnek hejvajsz. És a világ is olyan, hogy nehéz meglenni a világon hímek és nőstények nélkül, férfiak és nők nélkül. Ásém is se banov szharim, ojlaj mi se banov ne hejvajsz. És mégis szerencsésebb az, akinek fiai vannak, és kevésbé szerencsés az, akinek lányai. Most itt eléggé melbevágó ez a kijelentés. Itt azt mondja, mert Iri, és más kommentárok is, itt nem arról van szó, hogy a lányok kevésbé értékesek, vagy kevésbé alacsonyabb szinten lennének, hanem azt mondja, hogy az, aki, mert itt az apáról van szó. Szia, Larissa! De itt az apáról van szó, azt mondja, az apa, akinek fiai vannak, az szerencsésebb, mint akinek lányai. És azt mondja, itt a mérít arról van szó, hogy a lányokkal sokkal több olyan jellegű feladat van, ami az apát kötelezi. Ki kell házasítania, sokkal jobban kell rá vigyáznia, ügyelni kell rá, hogy ne bántsák, hogy ne essen valamilyen valaminek az áldozatául. És ezért az, akinek fiai vannak, az szerencsésebb, mint akinek lányai. Jut eszembe a vicc. Egy izraeli kórházban fel alá járkál nagy izgatottan a ifjú apa, és hallja, hogy a felesége bent vajudik, és ordibál, és kiabál, és jajgat szegény a fájdalomtól. Végül egyszer csak felhangzik a baba sírása, kinyitja az ajtót a nővérke, és azt mondja, gratulálok, apuka, kislánya született. Erre a apuka megdöbbenten hallja, és felháborod, és azt mondja, kislányom, hát nem szégyelik magukat, itt várakozom órák óta, és nem szégyelik magukat, hogy egy kislányjal kiszúrják a szemet. Én az, fiúról volt szó, soha nem volt szó kislányról, nem volt szó lányról. Látják, teljesen őrült az apuka, visszaszalad, becsukja az ajtót a nővérke, egy pár perc alatt kijön, azt mondja, elnézést apuka, félrejtés volt, kisfia született. Azt mondja az apuka, látják, ha az ember reklamál, akkor annak van eredménye. Oké, okay. Micceket félretéve, megyünk tovább. Ja, mit mondott a Misna? A Misna azt mondta, hogy Májszéjúbe hajl, Káhmászéjúbe sábesz, és úgy járnak el a hétköznap az áldozással csak úgy, mint sábeszkor. Amilyen a hétköznapi áldozás, olyan a szombati áldozás. Tehát, hogyha a Erev Pészak szombat esik, mindent ugyanúgy csinálnak, mint hogyha hétköznap lenne. Amár a frizdat, de egy dolog volt, amit a bölcsek nem támogattak, és mégis így jártak el a kohaniták a szombatra eső Erev Pészakkor, hogy kitisztították, felmosták a szentély padlóját. Ugye megtelt nagyon vérrel, és erre ők felmosták a padlót. Ez a felmosás, már tegnap mondtam, említettem, ez úgy nézett ki, hogy eldugaszolták a forrást, ami keresztül ment a szentélyben, és ez megtelt a szentély padlója, csarnokának padlója vízzel, és utána leeresztették, és akkor az elvitte az összes a vágás folytán ott maradt vért. Ki volt az, akinek ez nem tetszett? Melyik bölcs volt az, aki nem támogatta ezt az eljárást, hogy szombaton így felmossák a padlót? Se löjbe rocin man. Ki volt ez? Amra pchizda, se löjbe rocin rabbi lezer. De ira bannan, ha amri is húszú, ve én is húzom igdos. Azt mondja, rabbi pchizda, ez mindenképp rabbi lezer, aki szerint a felmosás, a seprés, és így tovább, ez egy szombati tórai tilalom, és ezért ezt nem lehet az áldozás kedvéért feloldozni. A bölcsek szerint viszont a felmosás, a padló feltakarítása az csak egy rabbinikus tilalom, és ugye a rabbinikus tilalmaknál kapcsán ugye a rabbinikus tilalmak feloldozást nyernek a szentélyben. Ezt már többször tanultuk, a szentélyben annyira bízunk a kohaniták buzgóságában, hogy nem kellenek ezek az elővigyázatossági előírások, amiket a rabbik amúgy előírtak. Máj hi, hol látjuk, hogy ez a vita van közöttük? De tánya, elhoda hajlő, ve mechábec van, meg gábem, ha mechábed van, meg rábec van, de hálasz váz, besőjegek, sábec, hájf, hátasz. Hogy tanultuk egy brájtában, ezt már a szombat traktátusban tanultuk, hogy az, aki a marhát fej, a tehenet fej, vagy aki sajtot készít, hogyha ez az ételkészítés vagy a tehén fej, és ez csak egy szárított füge méretben is, de megtörténik, vagy ha mechábed vám rábec, az, aki felsöpri, vagy felmossa a padlót, várj, de hálózd vás, és az, aki a méz lepényt, így mondja, méz lépet, vagy lepényt, most kiment a fejembe, hogy azt hogy mondjuk, azt kiveszi a méhkasból, mindezek ugye szombat szegésnek számítanak, és ezért beszélgében Sábez Háj Fátosz, ha önszántán kívül követte el szombaton ezeket, akkor áldozatot kell, hogy hozzon. Hézid, ha szándékosan csinálta, de Jöjjön Tov Léke Szárbaim, akkor Jöjjön Tovkor botütést kap, ez Rabbi Lezer véleménye. Miért botütést kap Jöjjön Tovkor? Miért nem ugye a halálbüntetést, mint szombaton? Ez külön téma. A Jom Tovkor ebből a szempontból megengedő. Vechachami majdni, most jön lényeg. A bölcsek viszont azon a véleménye vannak. Echodze, én elömisum svusz. Az összes említett tilalom, az csak egy rabinikus tilalom, és ezért nincsen, nem jár érte büntetés. Tehát akkor látjuk, ebben a felsorolásban, amit Rabbi Lezer tett, ebben benne van a felmosás és a felsöprés is, és Rabbi Lezer szerint ez egy tórai tilalom, a bölcsek szerint ez egy rabinikus tilalom. Vásja, már a filotémos, hogy leibre cénk a hamim, Rabbi Nassan híde, tányi, Rabbi Nassan, hogy Itt Irusus én, Cichalait Ira, Vási azt mondja, ne, ez lehet, hogy még a bölcsek véleményével sem volt egyező ez az eljárás, hogy a padlót felmossák az áldozás után, mert az áldozáshoz nem szükséges ez a tevékenység, ezt meg lehetett volna hagyni, megvárni, míg kimegy a szombat, és utána felmosni. Hát nem volt ez szükséglete az áldozásnak. És mikor igaz az, hogy a rabbinikus szabályok nem érvényesek a szentélyben, nem kötelezőek a szentélyben, akkor, hogyha ez a szentély áldozás előfeltételeként szükséges. De ebben az esetben ez nem szükséges, tehát itt a rabbik is ellenezték, a bölcsek is ellenezték ezt az eljárást. Oké. Okay. A misna következő részében arról volt szó, hogy ugye megtelt az egész csarnokvérrel, áldozati vérrel, és mielőtt felmosták volna, kimosták volna sok vért a csarnokból, valaki odament, és egy kehellyel megmerítette az összekeveredett vért, és felhintette az oltára. Ez Rabbi Yehuda véleménye. Nézzük meg ezt egy kicsit, és ezt a bölcsek nem értékelték, nem értettek vele egyet. Mi volt ennek a kezdeményezésnek a lényege? Mi haszna volt ennek? Tánya, Rabbi Yehuda, imér köszönöm, mert állami dámat a rúves, imi safekdom, és lehod, mert nincs az emak síroj. Rabbi Yehuda azt mondta, azért kell ezt így eljárni, hogy egy kejhet megmeríteni az összekeveredett vérben, mert ugye mi történik, amikor levágják azt a sok millió, vagy sok százezer áldozatot, ahogy tegnap tanultuk, előfordult, hogy valakinek, valamelyiknek a vérét nem fogta föl a kohén, és az leesett a földre, lefolyt a földre, de így, hogy a sok vérből merítünk egyet, akkor az összes ilyen vér, amelyik esetleg nem került rá az oltára, amelyből olyan áldozatról van szó, amelyiknek a vére nem ment fel az oltára, az ezáltal elfogadtatás nyer. Erre azt mondták neki, Amru lojlerem júdavá lojnisz kábelbekli. Erre azt mondták a bölcsek, de hogyan tudja ez segíteni ezt? Van ugye olyan előírás, hogy úgy néz ki a vágásnak, hogy a áldásnak a négy fázisa, ahogy tanultuk, shitaka, balahai, lahazvika. Vágás, a vér felfogása, a vér odavita az oltárhoz, és a vér felhintése az oltára. Ha valaki nem fogta föl egy kehelyben a vért, akkor utána már az a vér lefolyik a földre, az már nem tud áldozati vér lenni. Akkor itt, hogyha lefolyt a földre valóban, akkor már nem segít, ha a földről szedi föl egy kehelyjel. Akkor mit segít ez az eljárás? Azt mondta nekik, azt mondja a Talmud, oké. Erre azt mondta, hogy Rabbi Yehuda, nem biztos arról van szó, hogy lefolyt a vér rögtön a földre, hanem lehet, hogy belefolyta az kehelybe, és onnan kifröccsent a kehelyből, mielőtt az oltára ment volna. És akkor viszont már föl lett fogva egy edénnyel, tehát ez az előfeltétel teljesült. Ele hachi kamele és semelőinis kábelbe kli. Erre a Talmud azt mondja, jó, akkor jogos. A bölcsek valójában azt kérdezték Rabbi Yehudától, hogy jó, hogy ez segíthet, de honnan tudjuk, hogy ez a vér egy kehelybe került, mielőtt a földre ment volna. És erre mit mondott nekik Rabbi Yehuda? Amar lehem, a fanilaja márti elekenis kábelbe kli. Azt mondja, igen, én is csak arról beszéltem, hogy ha felfogták a kehelybe, és utána kifröccsent, és nem költ az oltára, most, amikor megmenítjük a vérben a kehelyet, és ezt felhintjük az oltára, akkor ezzel elfogadtatik ez a vér. Azt mondja a Talmud, akkor ezek szerint mégiscsak van olyan vér, ami a kehelybe került, és onnan került a földre. De ez hogyan oldja meg azt a problémát, amikor közvetlenül a földre hullott a vér? Mert nagyjada, honnan tudod, hogy nem volt olyan áldozat, amelyiknek közvetlenül a földre hullott a vére, és nem fogták fel egy kehelybe? Azt mondja, a talmudkai hanim zrizimim, a karniták nagyon buzgók, és ezért ez nem fordulhat elő. Csak az fordulhat elő, hogy beleesett, hogy fölfogták a kehelybe, és onnan kifröccsent. Iha izrizine máim istápe, hogyha ennyire buzgók a kohaniták, akkor miért fröccsen neki a kehelyből? Onnan se fröccsen neki. Ágáv, zrűzó, szájú dávni mistápech, azt mondta, nem, fanfarító, annyira buzgók, hogy a nagy buzgóság van, hogy gyorsan viszik a kelyet, és abból kifröcsön. Vállalj, dáma támcisz murövba, erre talmud meg tovább, azt mondja, jó, akkor értjük. Tehát akkor most arról van szó, hogy attól tartunk, hogy volt olyan vér, ami ugyan fel lett fogva a kehelybe, de a kehelyből kifröccsent a földre, és most a végén, amikor az összes vérből merítesz a kehelyet, és azt felhinted az oltára, akkor ezt a problémát feloldja. Igen ám, de van egy másik probléma, lőj, dáma támcisz murövboj. Ugye kétféle vér van, ahogy... igazából háromféle, de most két fő típusa van a vérnek. Van a dáma nefes és dáma támcisz. Dáma nefes az az, aminek a kifolyása által az állat meghal. Tehát az a vér, ami rögtön az ütőerét, ahogy elvágták, rögtön kifolyik, ez a dáma nefes. Ez az a vér, amit föl kell fogni a kehelyben és az oltárra kell hinteni, mert ugye az egész áldásnak az a lényeg, hogy az életnek a jelentőségére hívja fel a figyelmet. De a második vér, a dáma támcisz, az, ami után, amikor már meghalt az állat, még folyik belőle a vér, az a dáma támcisz. Van az utolsó kategória, ami benne marad az állat húsába. Akkor mindesetre itt a földön, a oltárnak, vagy a szentélycsarnoknak a padlóján, itt keveredett a dáma támcisz és a dáma nefes, a később kifolyt vér és a lélek vére, az a vér, ami által meghalt az állat. És feltétlenül a második típusú vérből, a később kifolyt vérből több van. Akkor a később kifolyt vérben anulálódik a dáma nefes, az a kevés életvevő vér, amelyet nem mentettek, vagy nem hintettek fel az oltára, akkor... Ez nem segít, hogyha merítesz ebből a keveredett vérből. Rabbi Huda, de táj mejda, már dáma támcisz, dám máljahu. De tánya, dáma támcisz, bár zara, Rabbi Huda, egy mérbe, hi karesz. Rabbi Huda a saját véleményét követi, és ezért a válasza erre a kérdésre az lesz, hogy nincs különbség a kétféle vér között. Eleve beszélünk egy percet a vérről. Ugye a vérnek több szinten, vagy több helyen is van jelentősége. Az egyik jelentősége a vérnek az az, hogy a vérnek a fogyasztása, emberi fogyasztása az tilos. Ne egyétek a vért, ne fogyasszátok a vért. Miért? Azt mondja a Tóra, ki dámhuha nefes. Mert a vér az maga a lélek. A vérben, a vér keringése, a vér által válik a lélek, azáltal kapcsolódik a testhez. És ezért a vért nem szabad fogyasztani. A kérdés, ez az egyik hely. A másik hely, és ez nyilvánvalóan a két dolog kapcsolódik, hogy a szentélyben az áldozatoknak a vére az egy központi eleme volt, és azt hintették fel az oltára. Miért? Mert ez a kettő, ez ugyanazt szimbolizálja. Van a vér, amit ember nem fogyaszthat, mert az méltatlan lenne. Egy olyan szent dologgal kapcsolatban, mint az élet szimbóluma a vér, és viszont az oltáron a helye, ami úgymond az isteni, a szent dolgon a helye. A kérdés az, hogy ez a vér, ez miről szól? Arról a vérről, amelyik akkor folyik ki, amikor az állat le van vágva, vagy az összes vér az a lélek vére? Tehát különbséget teszünk-e az első pár pillanat vére, dámha nefes, és a vágás utáni első pár pillanat vére, és a dáma tamcis, és az utána kifolyó vér között, ahogy ezt eddig mondtuk, vagy nem teszünk különbséget, és dáma tamcis dám máljahu, és a második folyamatosan folyó vér, az ugyanúgy a lélek vére, mint az első, a vágás után közvetlenül kifolyó vér. Most Rabbi Huda azt mondja, hogy ez a kettő ugyanaz a kategória. Tánya dáma tamcis bázara, a bölcsök azon a véleményen vannak, hogy dáma tamcis az a vér, ami később folyik ki, az nem igazán számít vérnek. Tehát az csak egy tilalom, amelyért a botütés büntetése járna annak a fogyasztásáért. De Rabbi Huda viszont azon a véleményen, hogy nem, ez a vér is olyan nyira tilos, mint a dámha nefes, a lelket szegő vér, tehát ő nem tesz különbséget a kettő között. Amar Rabbi Lezer... A Ramal Abil Azar Möjd Rabbi Huda Linyanka Paras Én Én Mechaper. Azt mondja, Rabbi Talmud, na jó, de lehet, hogy általában ezt mondja Rabbi Huda, De Rabbi Lazar egyszer azt mondta, hogy annak ellenére, hogy amikor a vér fogyasztásának tilalmáról beszél, akkor a Yehuda egyenlőséget tesz a Dama Tamcis és Damha nefes között, a később kifolyó vér és a életet szegő vér között, de amúgy az áldozati megbocsájtás, az áldozat szolgálata szempontjából nem tesz egyenlőséget a kettő között, és azt mondja ő is, hogy csak az a vér számít az áldozati szolgálat részeként, amely az életszegő vér. Ahogy írva van a Tórában, se nem már kell dáma, hanem elfesse hápe, arról szól a Tóra, hogy a vért fel kell hinteni az oltára, akkor elmagyarázza, hogy miért van ez így. Azért, mert az élet vére által bocsájtatik meg nektek. Tehát csak az élet vére az, ami az oltára kerülhet. Hát dám se nefesi a ütszöbaj, az a vér, ami által az élet kiszáll a testből. Dám se én a nefesi a ütszöbaj, én meg hápéld az a vér, amely nem olyan, hogy általa száll ki a lélek a testből, tehát ez a később kifolyó vér, az nem számít olyannak, hogy azt az oltára lehetne hinteni. Erre a buddhata mély, de amár én domme bátor dom, azt mondja, a Talmud végül is az a Rabbi Judának az igazi oka az ő véleményének, hogy azon az állásponton van, hogy ugyan lehet, hogy itt a padlón keveredik a dáma tamcis és a dáma nefes, a később kifolyó vér és az életet szegő vér, és a később kifolyó vérből több van, mint az életet szegő vérből, és azért azt mondhatnánk, hogy a kevesebb feloldódik és anulálódik a többen, de ő azon az állásponton van, hogy minden minaj én egy batal, hogy két azonos típusú dolog egymás nem anulálja. Mind független attól, hogy milyen mennyiségben van többségben az egyik meg a másik, de ez nem anulálódik a kevés a sokban, hogyha ugyanaz a típusa a kettőnek. Oké. Okay. Tánya, amellán Rabbi Yehuda lechachamim, de divrejchen lamme pöike kéne százalra. Ugyanakkor Rabbi Yehudát most elmagyaráztuk, és azt is értjük, hogy a bölcsek miért nem értettek egyet Rabbi Yehudával, hogy így kell eljárni, hogy a végén az összes keveredett vérből egy kehellyel felfognak és felhintenek az oltára. De Rabbi Yehuda visszakérdezett a bölcsektől, és azt mondta, ha szerintetek, nincs ilyen előírás, nincs ilyen szokás, nem legitim ez a szokás, hogy egy kehellyel merítsünk a végén a vérből, akkor mi az oka annak, hogy eldugaszolták a szentély csarnokot, és hagyták direkt, hogy jó sok vérrel megteljen a szentély csarnok padlója. Mondtam, hogy csak az erős idegzetűek jöjjenek. Hát gyakorlatilag arról van szó, hogy mindjárt látni fogjuk, hogy direkt eldugaszolták a lefolyót a szentély csarnokban, hogy a vér, ami kifolyik, az ott maradjon, és minél több legyen a csarnokban. Most azt mondja, Rabbi Yehuda, szerintem ezt azért csinálták, hogy a végén legyen lehetőség egy ilyen kehely merítéssel minden olyan vért feloldozni, és az oltára hintés által, ami nem történt, ami valamilyen véletlen folytán, a nagy tumultusban nem került föl az oltára. De szerintetek, akik szerint nincs ilyen előírás, sőt, ez egy illegitim szokás, akkor mi az oka annak, hogy egyáltalán így eldugaszolták a szentélycsarnok csarnokot. Amrulaj, és se váhú levné áron, és jérhú állarkovai széjjembedam. Azt mondták a bölcsek, miért? Azért, mert az egy dicséret a kohaniták számára, büszkeség a kohaniták számára, nem büszkeség, nem egy jó kifejezés, egy dicséret a kohaniták számára, hogy annak ellenére, hogy ez visszataszító, ők a áldozás szolgálatának szentségétől felbuzdulva nem restek térdig érő vérben végezni a szolgálatot. A halka hájec, azt mondtam, hogy igen, van itt egy másik probléma. Korábban tanultuk, hogy a kohanitának a testét az áldozat szolgálatától semmi nem választhatja el. Tehát például, amikor arról volt szó, hogy a kohanita a kezével végzi a szolgálatot, nem szabad, hogy kesztyűben legyen. Ugye ezt egy pár napja tanultunk, volt egy kohanita, aki ezért, egy főpap, aki ezért nagy büntetést kapott, mert ilyen hipoander volt, és kesztyűben végezte a szolgálatot, és ez nem helyes. Ugyanígy a lábuk mezitláb voltak a szentélyben, nem lehetett elválasztva ugyancsak a padlótól. Ha most, ha ilyen sok vér, ott tocsogtak a vérben, akkor a vér elválasztotta a lábuk talpukat a szentélyi padlótól. Azt mondja, a Talmud láhu, vein a hajcetsz. Azt mondja, nem. Ami nedves, az nem számít elválasztásnak. Kérde tányi a dámbe, de jöjjvá, hallavá, dvasja, veisim hajcetszim, láhu, vein a hajcetszim. Hogy egy brájtában konkrétan tanultuk, hogy minden ilyen folyadék, mint a vér, a tinta, a tej, vagy a méz, amelyek egy ponton megszilárdulnak, amikor szilárdak, száraz szilárdak, akkor az valóban elválasztás a testünk és az adott dolog között. Tehát, hogyha például a mikvébe megyünk, de ugyanígy, hogyha a szentélyben a talpuk és a szentély padlója között van egy ilyen picok, akkor ez egy elválasztás. De amúgy ez nem elválasztás. Különböző, csak itt jegyzem meg, hogy annak ellenére, hogy itt a vérben tocsogtak, ebből a részből tudjuk, hogy amúgy a szentély padlója patika tiszta kellett, hogy legyen. Mert különben bármi kis piszok lett volna, az ezt az elválasztás problémáját felvetette volna a lábuk és a szentély padlója között. Azt mondja erre a Talmudban, ha kemet viszim a nájum, de tányajum gadov, metus tasim, vagy avada, vagy daszepszula. Azt mondja a Talmud, jó, de most azt mondod, hogy mivel a vér itt még nedves, ezért ez még nem elválasztás a testük, a talpuk és a szentély padozata között. Van egy másik probléma, hogy azt tanultuk, hogy a ruhája a kohanitának nem lehet piszkos. Azt tanultuk a brájtában, hogyha valakinek a ruhája, a szentély szolgálati ruhája piszkos, akkor nem érvényes a szolgálata. Esetleg felhúzták a ruhájukat. Ugye a kohanitáknak volt egy nadrágjuk és egy köpenyük. Ugye a négy részes ruhájuk volt, nadrág, köpeny, turbán, öv. Most ugye akkor a nadrágjukat meg a köpenyüket így felhúzhatták. Nem egészen nadrág, ilyen tóga lehetett. Mindenesetre felhúzták, akkor ezzel megoldották, hogy ne piszkolódjon. Ezt nem nagyon látom ki, hogy lehetett a sok áldozat között azáltal elérni, hogy olyan piszkos a ruhájuk, hogy felhúzzák, hogy nem tudom, hány százezer bárányt vágtak le. De mindenesetre ezt mondja a Talmud. Azt mondja, jó, de a tányi midaj bád, midajke, mind azt, hogy se lejátszom elé jajszír. Azt mondja erre a Talmud, de ez se egy jó megoldás. Miért? Mert azt tanuljuk, hogy a kohanitáknak a ruhája a méretük szerinti anyagból kellett, hogy legyen. Tehát minden kohanitának teljesen a méretre kellett, hogy igazodjon a ruhájat. Most, hogy fölhúzza, akkor a testének egy részét nem takarja el a ruhája, akkor ez nem egy nem egy megfelelő eljárás. Ugye, nem egy megfelelő szolgálat. Azt mondja a Talmud, hogy lakasz, hogy valamilyen keves, de láva vagy idehi. Igen, de amikor húzták fel a ruhájukat, amikor mentek a belső részeket elégetni, fölvinni az oltára. És ez a része nem számít hivatalosan a szolgálatnak. Azt mondja a Talmud, hogy loj, de mi bajek, huna, a vagy idehi. Miért nem számít ez a szolgálatnak? Hát csak kohanita végezheti, akkor még csak a szolgálat. De tányom ikribe, könyvesz a kölömisz, béha, zuhaj, lakasz, varimna keves. Ahogy tanuljuk Mózes 3. könyvének első fejezete 13-as mondatában, és hozza a kohanita, a pap mindezeket, tehát a belső részeket az oltára, és ott égessék el. Akkor ez az, amiről beszélünk, a belső részek, vagy test, vagy részek felvitele az oltára, az elégetéshez. Akkor ez is mégiscsak a kohaniták szolgálatának része. Eleve észre, hogy lakasz, hogy itt a réka, de leva vagy idei. Oké, jó, akkor nem itt húzták fel a ruhájukat, hanem amikor a fáért mentek, amit az oltára tesznek. Viszont szóval nem értem ezeket a válaszokat, mert akkor, ha közben, bármikor nem húzták fel a ruhájukat, akkor piszkos lett. De mindenesetre ezzel próbálkozik a Talmud. Azt mondja a Talmudban, hogy lakasz, hogy valamilyen keves, de lakasz, de miha, ha héhi az. Ezt kérdezi a Talmud, az előbb én kérdeztem. Jó, de akkor mégis, amikor voltak olyan részei a szolgálatnak, amikor kénytelenek voltak keresztül menni a véren, és ha nem húzhatták fel a ruhájukat, akkor az piszkossá vált. Ha pedig felhúzták, akkor az már nem a méretükre volt. De mi szágjá itt sztabi. Szóval voltak ilyen kiálló kőgerendák, amin mentek. És képzeljük el, hogy volt, teli volt vérrel az egész, és ilyen kis hidakon, ilyen kőhidakon mentek a vérben. De miért volt teli vérrel az egész? Azért, hogy mutassuk, hogy ők nem restek még egy ilyen visszataszító szolgálatban is buzgón részt venni, amikor a bokájukig ér, vagy a térdük ér a vér. De közben nem ért a térdükig a vér, mert keresztül kellett, hogy menjenek egy ilyen kiálló kőgerendán. Oké, okay. Az utolsó dolog, amiről a Misna említett, az, hogy amikor már meghozták az áldozatot, akkor hogyan nyúzták meg a bárányokat. Voltak ilyen kampók, és arra fölakasztották a bárányt, és megnyúzták. Ha pedig nem volt kampó, akkor egymás vállára tettek két-két rudat, arra akasztották az áldozatot, és úgy nyúzták meg. Ha ez sem volt, akkor sávesz voltak, egymás kezét tették egymás vállára, jobb kéz, bal kéz, és a másik kézzel nyúzták. Kétszer teljesen, és mibe tették? Betették a belső részeket, a beleit, betették egy edénybe, hogy fölvigyék az oltára elégetni. Atuhu gufé ave magterlei, azt mondja a Talmud, ez nem lehet, hogy ők maguk vitték, mert ugye az oltára fölmenni csak a kohanita mehetett föl. Ele émalák tiranál gábézsek, azt mondja a Talmud, nem úgy kellett, hogy ők vitték, hanem azért tették bele ebbe az edénybe, hogy utána valaki fölvigye az oltára egy kohanita, de nem ők maguk vitték föl. Oké, jacakászi sajna, Talmud ugye idézi a Misna utolsó részét, amikor kijött az első csoport, akkor ők fogták az áldozatot és elégették, és Tana kol echad vechad nőszem piszkai ajraim av silai lachairov, egy brájtában tanultuk, hogy vitték haza az áldozatot, úgyhogy betették megnyúzták az áldozatot, kibelezték, és magát a bárányt utána visszarakták a bőrébe, és a bőrt a vállukon fogva, mint egy zsákban vitték haza az áldozatot, és otthon sütötték meg. A Talmud magyarázói kommentálja elmondják, erre azért volt szükség, hogy ne váljon tisztátalanná az állat. Hogyha az illető tisztátalanná vált volna ütközben, ha a bőr maga nem adja tovább a tisztátalanságot, és így lehetett ezt elérni. Amarám Ilista Isza, Rav Ilis azt mondta, ez olyan, úgy nézte ki, hogy egy ilyen úgy nézettek ki, mint az ismaelita kochlerek, hogy mondják, tehát árusok, akik a vállukon zsákban viszik a dolgokat. Kata írja, hogy a gerenda a többször véres lábbal mentek át, egy idő után nagyon csúszhatott, és veszélyeztetett azon közlekedni. Őszintén szóval én sem értem, ez az egész számomra egy kicsit absztrakt, nagyon nehezen tudom elképzelni, hogyha belegondolunk, hogy mekkora lehetett a szentély csarnok. Különös az első szentély idején az egész szentély hegy, az 500 ámászor 500, 250 méterszer 250 méter, és a szentély maga az, most nem emlékszem fejből a méreteire, de egyszer már tanultuk, ugye maga a szentély csarnok az pár száz négyzetméter lehetett maximum, és ott több száz ezer áldozatot, bárányt levágtak, ott hogy tudtak arra ügyelni, hogy ne legyenek véresek, számomra ez egy rejtély, de hát valószínűleg ott kellett lenni ahhoz, hogy ezt lássuk. Oké, hádra lach tamid nishchat, ezzel befejeztük az ötös fejezetet, és jön a hatos fejezet. A hatos fejezetben rögtön egy hosszú, szokatlanul hosszú misnával kezdünk, és a misna arról beszél részletesebben, hogy amikor Erev Pészák, a Pészák előtti nap szombatra esik, akkor mik azok a dolgok, amiket lehet csinálni, és mik azok a dolgok, amik feloldozást nyernek a szombat tilalma alól. Ezzel a kérdéssel a szombat traktátusban is természetesen foglalkoztunk. Kiemelten, amikor a körülmetélésről volt szó, ami szombatra esik, egy olyan micva, ami feloldozást ad a szombat tilalma alól, hasonlóan a pészaki áldozás micvájához. Kérdés az, hogy a micvával nem közvetlenül kapcsolódó dolgok, azok a dolgok, amiket a micva előtt is, annak előkészítése gyanánt már szombat előtt meg lehetett volna tenni, ha nem tettem meg, akkor azok is feloldozást nyernek-e a szombat tilalmai alól. A következő dolgok azok, amelyek feloldozást adnak a szombat tilalma alól a Pészák áldozattal kapcsolatban. Az állat levágása, a vér felfogása, a kibelezése, és a hájának elégetése, viszont a nyárson sütése és a beleinek kimosása, gondolom, akkor is szerették már a hogy mondják, amit a sóletbe tesznek? A tömött beled, de nem teszem be ennek hídisül most írtál a neve. De hogy azt ki kellett mosni. Én nem dolyik, mert a sábesz mindezek a dolgok nem adnak felmentést a szombat tilalma adól. Hárka vaszaj, vehába asszaj, mi hucrat hum. A behozatala, akár a váratétele, vagy behozatala a báránynak Jeruzsálembe a tchumon, a szombat határon kívül, kívülről, az nem kap feloldozást a szombat adom, mert ugye azt meg lehetett volna a szombat előtt is csinálni. Hát tivehassia báltoj, és ugyanígy az állaton volt egy olyan seb, vagy egy olyan kinövés, ami ugye az állatot alkalmatlanná tette, mint tökéletlen állat alkalmatlanná tette az áldozásra, és azt levágjuk, azt, ha le tudjuk úgy vágni, gondolom, hogy nem ejtünk rajta sebe, akkor az nem, ugyancsak nem kap feloldozást a szombat törvénye alól, mert ezt is lehetett volna szombat előtt csinálni. Rabbi Lezer, öimer, dajhim. Rabbi Lezer viszont vitatkozik ezzel, és ő azt mondja, hogy mindezek feloldozást kapnak ugyancsak a szombat törvénye alól, azok is, amik nem közvetlenül a szombat, vagy nem közvetlenül az áldozással kapcsolatosak, hanem meg lehetett volna őket csinálni már szombat előtt, ettől függetlenül feloldozást kapnak. Emlékezettek vissza, Rabbi Lezer volt az, aki hasonló módon azt mondta, hogy mindenféle előkészítés a körülmetélésre, a késhozatala, a vízmelegítése, mit tudom én, ezek is mind feloldozást kapnak a körülmetélésnél, pedig nem magának a körülmetélésnek a része, ezt lehetett volna szombat előtt is csinálni. Amire Rabbi Lezer vár, laj dinhu. Mivel érvelt Rabbi Lezer? Azt mondta, ez egy kálva hajmer, ez egy könnyebbről, nehezebbre való következtetés. Máim srítasé is műsömű lachadaik, ez a sábasz, élő sején a szóra műsömű súsz, laj itt, ez a sábasz. Szóval, ha a állat lemetszése, levágása, ami egy tórai tilalom, az felmentést kap szombat alól, akkor ezek, amelyek, mint az állat behozatala és hasonlók, amelyek csak egy rabinikus csinálom, pláne, hogy feloldozást kell, hogy kapjanak. Amár laj rabbi Yeshua, jöjjöm tevé hiáksé, tűrbaj misum, lachava, szurbaj misum, súsz. Azt mondta, rabbi Yeshua, hát ez nem egy jó logika. Nézd meg az ünnepet. Az ünnepen van olyan tilalom, munkatilalom, ami tórai tilalom, és feloldozást nyer, így a főzés, vagy a főzéssel kapcsolatos munkák, pedig ezek tórai tilalmak, és mindezek mellett a rabinikus tilalmak, amelyek nem a főzéssel kapcsolatosak, továbbra is erőimben vannak. Amár remél ezer, máze Yeshua, már rájön a suszna mitzvá, azt mondták, hogy lezer Yeshua, ugyan már. Hát hogy hozhatsz egy ilyen példát? Hogy hasonlíthatod a hétköznapi szükségleteket, mint az evés, egy micvához, a Pészak micvájához? Hát ott persze, hogy ez a logika, ez helytelen, hogy attól még, hogy a Tóra feloldoz a hétköznapi szükségleted, profán szükségleted gyanánt az étkezéssel kapcsolatos munkák alól, ez nem azt jelenti, hogy az összes többi rabinikus micva alól is, vagy kötelesség alól is feloldoz, de itt egy micváról van szó, vagy micva érdekében, ha feloldoz a tórai tilalom alól, akkor nyilván feloldoz az összes svusz, az összes rabinikus tilalom alól is. Erre beszállt a vitába Rabbi Akiva is. Hénysiv Rabbi Akiva már hazza a tőhiyach. Azt mondja, van egy példám, itt van a hazza, amikor egy illető tisztátalanná válik, halotti tisztátalanná, hogy tud megtisztulni, hogyha a vörös tehénnek a hamvaiból rá hintenek. Most ugye ez mi a helyzet, hogyha a hetedik napon a hintés, amivel végleg tisztává válna, pont sábeszre esik, és így tudna pészaki áldozatot hozni, mert hogyha valaki tisztátalan, akkor nem tud pészaki áldozatot hozni, és mégis ez megvan, ez tilos annak ellenére, se hímisum micva, hogy itt egy micváról van szó, éve hímisum svusz, és mégis mégis tilos, tehát ugye maga a tisztátalanság alól adó feloldozás hintése az egy rabinikus tilalom szombaton, és ugyanakkor egy micva miatt lenne rá szükség, azért, hogy tudjon Pészach áldozatot hozni, és mégis Mégis mégsem lehetséges, vagy mégsem kaptunk engedélyt, hogy ezt a hintést ezt elvégezzük szombaton. Én de ez a sábasz. Áfato altisma eleilu, sáfat pisem misum mitzvá, vahém misum misvúz. Na itt ez a sábasz, akkor ugyanaz helyzet ezekkel is, például az állat behozatala, vagy az állatnak a sebének a levágása, stb. Mind rabinikus tilalmak, még akkor sem mitzvá miatt van rájuk szükség, akkor sem szabad őket szombaton tenni. Amelőre lezevel leanidán, mert azt mondok, lezevel nem, pont, hogy én ezzel nem értek egyet. És én azt mondom, hogy máim shitashim mishum melach, de ich shabbos, az alam, shum shum, szerintem igenis eliminálja a szombat törvényét a megtisztító víz felhintése. Mert ha az állat levágása, ami egy tórai tilalom, az felmentést kap a szombat tilalma alól, hogyha a pészachi mitzva miatt kell, akkor biztos, hogy ugyanez a helyzet a tisztító vízzel kapcsolatban is. Amellére be kiva, oly hiluf, Máim ha zalseim isum svusz, én ödeik ez a sábez, s hitesim isum lakha, én ödeik se lejtítke ez a sábez. Ezt a kérdezik, hogy akkor esetleg mond fordítva, hogy ha a hintés, a vízhintés nem kap felmentést a szombat alól, akkor pláne az állat levágása ne kapja mentést a szombat alól. Amelőre mi lezer a kiva, erre azt mondták, hogy lezer a kiva, a kárta, másnak azt mondta, hogy hogy mondtad ilyen? Meg akarod szüntetni azt, ami a Tórában van? El akarod kerülni? Hát egyértelműen benne van a Tórában, hogy és megtették Izrael fiai a Pészachot a maga ünnepén. Mi az, hogy a maga ünnepén? Független, hogy az ünnep hétköznapra vagy szombatra esett. Amar laj Rebi, erre azt mondta neki a Rebi a kiva. Mester, haveli majed le élu, ke majed li shita. Azt mondja, ez más. Mert mindezek a dolgok, ezek nem fixek. Ugye az, hogy, hogy áldozni kell a maga idején, független attól, hogy hétköznapon vagy szombat van, ez a maga ideje. Nem tudod máskor csinálni. De ezeket a dolgokat lehet máskor csinálni, elő tudtál volna készülni szombat előtt. Klálama Rabbi Akiva, és erre azt mondta Rabbi Akiva, hogy van egy alapelv, kalmelach, sefselászva, és szemerev, sábasz, de én ideig, ez a sábasz. Minden olyan szombatszegés, amit szombat előtt meg lehetett volna tenni előkészítésként, a mitzva érdekében, a pészachi áldozás érdekében, és nem tetted meg, akkor az nem kap felmentést a szombat tilalma alól. Schritasi, ijevsel lesz, hogy szemerev, sábasz, de a sábasz, de nyilvánvalóan az állat levágása, amit nem lehetett volna a szombat előtt megcsinálni, hiszen az állatot csak 14-én délután lehet levágni, az felmentést kap a szombat törvénye alól. Drága barátom, idáig tartott a misna, és ezzel be is fejeztük, sőt, már a 66-os oldalra is átnyúltak tanulmányaim. Holnap reggel innen folytatjuk, és közben látom, hogy Kata írt egy nagyon érdekes dolgot, amiről én nem tudtam. Józsefus szerint 63-ban 255.600 bárányt áldoztak, ezt később a helyi viszonyok méretek miatt kétségbe vonták, kár, hogy nincs időgép, így van. Nem tudtam, hogy Józsefus erről beszámolt. De mindenképp akkor ez megerősíti azt, amit itt mi mondtunk, ugye mi azt mondtuk, hogy Heródes, amikor meg akarta számolni, hogy hány pészachi áldozatot hoztak, akkor tegnap azt mondtuk, hogy 1.200.000 jött ki. Nem 200.000, hanem 1.200.000, de ettől függetlenül hasonló nagyságrend. Drága barátaim, köszönöm szépen mindenkinek a kedves figyelmét. Holnap reggel folytatjuk, addig is mindenkinek egy sikerekben gazdag hétfői napot kívánok. Találkozunk holnap ugyanígy, ugyanekkor.